is azt hiszed, hogy álom, mert mindig más. Azt súgja, lehetsz te még egy igazi sztár. Hagyd el a vibbát, itt más a világ.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe, a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrain hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, mondta a miniszterelnök. Kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a Tudományos és Technológiai Miniszter Budapesten. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos rendszerek ügyében. Közölte, 2019-től vizsgálták meg a szerződéseket, és ebben az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. A miniszter szerint gyakorlatilag a versenyhelyzetet teljesen mellőzve hozták helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel. Olyan kiszolgáltatott helyzetbe került az állam, amit egy felelős, jóérzésű vezető egyszerűen nem engedhet meg, tette hozzá. A kormány a leginkább szennyezett területen, a szombathelyi Oladi platóváros részben elrendelte az érintett útszakaszokon az aszbesztel szennyezett zúzott kő eltávolítását, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. A tájékoztatón kifejtette, A legutóbbi információk szerint a szennyezés mértéke jelenleg itt is az egészségügyi határérték alatt van, de a probléma ezen a részen olyan nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint, ami indokolja a beavatkozást. Összesen mintegy 12 kilométernyi közút érintett, és körülbelül 1500-an élnek ezen a területen. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács szerdán elfogadott rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Végül az időjárásról. Este a gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadékócok is megszűnnek. Ezt követően derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban és vízpartok mentén néhány fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Híreinket hallották.
Nem ébredek fel szívesen, már a részegség sem old fel, azt hiszem, oldjon fel az ég önző vágyaim alól, míg hiányzol. A baj, hogy minden arról szól, az idő minden elrabol, mert ő hozott el hirtelen, és ő sodor tovább, s még hiányzol. Én szállok az idővel, és a széllel szembe talán. Tele a reménnyel, aki elment, vár még rám. Én esküszöm, hogy mosolyogsz még rám. Sosem érsz hozzám. Nem büntethet az ég, ha így állok el itt, lelkemben bűntelenül, mert hiányzol. Az utcán épp, hogy létezem, csak egy arcot, csak egy színt keres szemem, de rólam bárki tudja, hisz a homlokomon áll, még hiányzol. Én szállok az idővel, és a széllel szembe talán. Ma is tele a reménnyel, aki elment, vár még rád. Én esküszöm, hogy mosolyogsz még. Sosem érsz hozzám. Nem büntethet az ég, ha így állok el itt, lelkemben büntelenül, mert hiányzol. Ha így állok el itt, lelkemben.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránkhoz mottót egy norvég költőtől választottam. Így hangzik: hosszú az út és messze a cél, de te csak menj és legyél türelemmel. Csak mikor elérsz, majd oda fogod föl eszeddel, hogy maga az út a vándor otthona. Ezzel a gondattal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást mindnyájuknak. A hegyek minden időben elbűvölték az embereket. Kezdve a szédítő magasságukba vetett vágyódó pillantástól, a hegyre való feljutáson át a legújabb és egyre szaporodó hegymászó sportokig. Első magyar női hegymászóként egy görög katolikus hölgy arra a rekordkísérletre vállalkozott, hogy megmássza a világ kontinensének legmagasabb vulkáni hegységeit. Műsorunk vendége Kriván Anita, aki arról beszél, hogy őt mi készteti, hogy újra és újra elrugaszkodjon a vízszintestől.
Első ránézésre nem tűnök hegymászónak. A munkahelyi viseletem az üzleti elegáns viselet. Hétköznapokban egyébként én egy gyógyszercégnél dolgozom, egészségügyben végeztem egyetemet, mint okleveles ápoló, és csak a szabadidőmet, a kikapcsolódásnak az idejét töltöm a szabadban a hegyek között. A vezetéknevem Kriván, a Magas Tátrának a legnyugatibb csúcsa, a legnyugatibb vonulata a Kriván hegy. Ez a szlovákoknak a szent hegye, és a eurócentesükre is a Kriván hegyet rajzoltatták fel. Nagyon szép legendája van a Krivánnak. A Jóisten, amikor 7 nap alatt megteremtette a földet, akkor elküldte az angyalát, hogy nézzen szét, hogy tetszik-e neki, amit lát, és az angyal elrepült a Tátra vonulata mentén is, és ott a legvégén a nyugati ormon megfordult, és olyan élesen vette be a kanyart, és a szárnya hozzáért a utolsó hegycsúcshoz, ezért a Kriván egy kicsit kajla vagy ferde, szó szerint ugye ezt jelenti, hogy kajla szlovákul a Kriván, és úgy gondolom, hogy valóban igaz ez a mondás, hogy a név kötelez, és ezért lett az utam a hegymászás. De a hegymászás az úgy élvezetes, hogyha nem egyedül kell gyalogolnunk, hanem van hozzá a hosszú úton, a hosszú kilométerek alatt társaság is, és azért nagyon jó, mert a hasonló szellemű embereket kovácsolja össze a hegy és a természet. Úgyhogy a családban is van, testvéremmel is szoktam mászni, sziklát mászni, viaferrátázni. Az első gleccserutat is vele tettem meg, baráti társaságból is sokan csatlakoznak. Új barátokat is szereztem így a mászások által, és persze szervezett utakon is részt szoktam venni. Tavaly például Iránba nem mertem egyedül elmenni nőként, és egy magyar csapatot választottam, akinek a szervezésébe ugye Ázsia legmagasabb vulkánján sikerült teljesíteni. A vulkános kihívás kevésbé népszerű, eddig 17-en csinálták meg a világban. Egy magyar férfi közöttük van, a Tóth Sándor, és én lehetek akár az első nő, hogyha sikerül ezt teljesíteni. Hát még nagyon sok csúcs van előttem. Igazából nagyon az elején járok a kihívásnak, mert a 7 kontinens közül eddig 2-t sikerült teljesítenem, és még a java hátra van. A fizikai felkészülést azt szinte az egész év során folyamatosan csinálom. Crossfit edzésre járok, ami egy súlyzós állóképességi edzés. Ezt amikor csak tehetem, ha az időbeosztásom, a munkabeosztásom úgy engedi, akkor én reggelente szoktam elmenni, és így indítom a napot, és ez egy kemény 50 perces edzés, ami akár 5-600 kilokalóriát is eléget ez alatt az idő alatt. Nagyon jó edzőnk van itt Miskolcon, és nem szokott minket kímélni, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretem az izomlázat, ettől nagyobb fájdalmam sose legyen az életbe, és ez az egyik ilyen edzés, amivel felkészítem magam, valamint a futóedzések, ami az állóképességet segíti, és ahhoz, hogy egy 10-12 órás vagy attól hosszabb útvonalat bírjak a hegyen, ehhez a hosszú távú futások adnak alapot és kitartást. És a mentális felkészülés az egyik legfontosabb része a mászásoknak, mert ugye szokták mondani, hogy minden fejben dől el, és legalább annyi előkészületet igényel ez is, mint a fizikai mászás. Sokszor már ugye az előadáson is említettem, hogy én úgy fekszem le, hogy ha nem vagyok álmos, akkor is, ha eljött az idő, akkor bebújok az ágyba, és legfeljebb gondolkozom rajta, és ezt az időt kihasználom arra, hogy összerakjam magam, összerakjam a céljaimat, a gondolataimat, és ha éjszaka felébredek, azon sem szoktam bosszankodni, mert ezt az időt is arra használom ki, és szeretem ezt a mondást, hogy örüljünk neki, ha éjszaka megébredünk, mert biztos a Jóisten akar velünk beszélgetni, és pont azért, mert ő akkor ér rá, és hiszem is, és ezt az időt valóban arra használom ki, hogy mentálisan erősítsem magam, a kitartásomat, a céljaimat még tisztábban megfogalmazom, és úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődök mind ez alatt a gondolatmenet alatt, mind pedig a mászások alatt. Sokkal kitartóbb lettem, nem csak a mászásokban, de az élet többi területén is, sokkal fegyelmezettebb lettem, és úgy gondolom, hogy ezek mind-mind olyan tulajdonságok, amivel jó lenne, ha minden ember rendelkezne, mert egy jobb társadalmat lehetne vele, egy jobb emberi kapcsolatokat lehetne vele kialakítani. Amikor itt a tengerszinten, a mindennapokban a problémákkal találkozunk, akkor az elrémiszt, és hirtelen azt se tudjuk, hogy hogy kezdjünk neki, hogy ez a probléma megszűnjön, addig a hegymászás, a sziklamászás és a hegycsúcsokra való feljutás az adott egy új perspektívát. A sziklamászásban ugye sokszor olyan nehéz terepen kell mennünk, hogy ki kell zárnunk a külvilágnak az összes gondját, és csak a következő lépésre kell koncentrálni, a következő fogásra, amit a kezünkkel el tudunk érni, és mindig csak ez lebeg a szemünk előtt, és pásztázzuk azt a következő 50-60 centit magunk előtt a sziklafalon, hogy mi lesz az a picike fogás, amiben az új hegyünket bele tudjuk illeszteni, és ilyenkor megszűnik a munkahelyi probléma, megszűnnek a párkapcsolati problémák, a családi gondok, az egyéb emberi feszültségek, mert csak az az egy mozdulat, ami számít, és minden mozdulat így követi a másikat, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy felértünk a tetejére, és ez pontosan így működik a mindennapi életbe is, amikor egy gondot meg kell oldani, akkor apró darabokra kell szabdalni, és ugye ezek az éjszakai gondolkodások ebben segítenek. A hegycsúcson állva pedig a másik, ami egy szemléletet adott, hogy onnan a magasból, egy teljes magaslati látószögből az a probléma nem is tűnik olyan nagynak, de amikor itt közvetlenül mellette vagyok, akkor bizony annak tűnik. És megpróbálom itt is, hogyha van valami megoldandó helyzet, akkor azt a magaslati perspektívát alkalmazni, hogy egy kicsit fölé kerekedni így gondolatba a helyzetnek, és megpróbálni úgy rátekinteni, hogy teljes egészében lássuk, és akkor előbb-utóbb kibújik belőle a megoldásnak a szála. Úgyhogy nagyon sok mindenre tanítanak a hegyek. A Monteróza csoportoknál van minden csúcson Szűz Mária, Jézus szobor vagy kereszt. Nagyon szeretem ezt a hegyvonulatot és ezeket a csúcsokat. Van benne egy olyan csúcs, amithez kell egy kis jégmászás is, és annak a tetején egy fehér madonna van, és kifejezetten rászegeztem a tekintetemet, és könnyedén sikerült még ezt a nehéz mászást is megoldani, amit egyébként kevesen választanak ott a csúcsok között, és nekünk sikerült, és adnak egy ilyen belső indítatást. És egyébként is, amikor gyalogolunk a hegyen, én sokszor szoktam már a mászások előtt is böjtöket tartani. Nagyon sok lemondásom van például, egyáltalán nem fogyasztok a nagy mászások az expedíciók előtt több hónapig egy kortya alkoholt sem. A kávéról leszoktam szokni, reggelente szeretem a kávét is, és leszoktam szokni, mert nem biztos, hogy a hegyen hozzá tudunk jutni, és egy picit már ez is a felkészülésem, a lemondással való készülésem arra, hogy a mászása sikerüljön. Én vallásos életet élek, görögkatolikus vagyok, és sokszor a hegyen is imádkozom, amikor megyünk is már az oxigén hiányos állapotba, csak lépésenként tudjuk megtenni az utat, akkor 50 lépés az pont egy mi atyánk, és sokszor nem is a lépés számolom, hanem az imát mondom, és így sok-sok mi atyánk és sok-sok üdvözlégy az felsegít a csúcsra. Valamint nem szoktam kísérteni a Jóistent és a sorsot sem, nem nagyon megyek bele olyan szituációba, sőt nem megyek bele olyan szituációba, amik veszélyesek vagy halálos következményei lehetnek, mármint a hegyen, egyébként elég kilépni az utcára is. Tehát nem kísértem a Jóistent és a sorsot, viszont hogyha úgy érzem, hogy akaratom ellenére kerültem nehéz helyzetbe, akkor a Jóisten kezét fogom meg először, és azt mondom neki, hogy na most aztán rád bízom magam, és én is beleteszek persze a szituációba minden, de teljes bizalmamat átadom neki.
Szükségünk van kapaszkodókra. Kellenek a biztos pontok a hegymászóknak, akik a csúcs felé törekszenek. De minden fölfelé haladónak is, aki többre tör, aki előre akar jutni. Így az Isten felé haladóknak is szükségük van fogódzókra, hiszen a hit is előrehaladás, fölfelé törekvés. Keleti egyházunk különösen is bővelkedik olyan eszközökben, amelyek könnyebbé teszik a hitben való haladásunkat. S nem csak tárgyakat kínál, de keretet, látható és érzékelhető környezetet is ad ahhoz, hogy megélhessük hitünket, hogy otthon érezzük magunkat benne. Hitünk látható jelei címmel sorozatot kezdünk, melyben olyan látható jelekre, tárgyakra szeretnénk irányítani a figyelmet, melyeket keleti egyházunk kínál nekünk, hogy általuk foghatóvá tegye Isten kapcsolatunkat, segítse hitben való haladásunkat. Ezen az elcsendesedést igénylő, mély tapasztalatokhoz vezető úton Kocsis Fülöp érsek metropolita lesz a lelkivezetőnk. Őt hallgatjuk.
Hitünk látható jele az ikonosztáz, egy fal a szentély előtt. Elválaszt vagy összeköt, elrejt vagy föltár, hallgat vagy magyaráz. A föltett kérdéspárok már meg is adják a választ. Mindez egyszerre nyújtja az ikonosztáz, és ezeknél még elmondhatatlanul többet. Mi az, amit elválasztva összekött, elrejtve tár föl, hallgatva magyaráz? A kinyilatkoztatásból tudjuk meg, hogy Isten nem távoli messzeségből szemléli az életünket. Nem csak mozdulatlan mozgató, hanem éppen ő az, aki elindult a mi keresésünkre. A bűnbeesés után az első szava ez volt, hol vagy? Eljött hozzánk, megkeresett, a bűn miatti rejtőzködésünkből kiemelt, és azt mondja, emeljétek föl szemeteket, vegyétek észre, hogy közel van az Isten országa. Krisztus a válaszfalat lebontotta, és saját testében összekötötte a mennyet és a földet. A szentély a mennyei, a hajó, a földi egyház, és a kettők között emelkedő fal azt hirdeti, hogy nincs közöttük áthidalhatatlan távolság. Nem lehetetlen innen oda jutni. Az ikonosztázon ajtók vannak, amelyek néha megnyílnak, mint egy érzékelhetővé teszik az ember mennybe jutásának lehetőségét. Föltekinthetünk az ikonfalra, és látjuk a mennyország lakóit, szemléljük azok eseményeit, föltárul előttünk az Isten nagy műve, hogy mi mindent tett értünk, hogy mi oda bejuthassunk. a szentek sora nem régmúlt idők alakjait ábrázolja, hanem testvéreinket, akik már az Isten országában vannak. Ugyanakkor itt vannak velünk is. Az ikonosztázion mindezt megjeleníti, lelkünkben megeleveníti. Kijelöli a szentély határát, de közben láthatóvá teszi azt, ami mögötte zajlik, s ami egyébként az emberi szemnek láthatatlan volna. A liturgiában Krisztus megtestesülését, keresztáldozatát, föltámadását és mennybe menetelét ünnepeljük. Sőt, a pünkösdöt is. Hogyan szemlélhetnénk ezeket a világot átalakító titkokat? Ki foghatná föl ezt a csodát, amelyen Jézus kortársa is botránkoztak, amikor az élet kenyerét tárta eléjük? Ezért magyarázza el nekünk az ikonosztáz a kimondhatatlant. Ezért mutatja meg nekünk a leírhatatlant. A gyertyával, mécsessel megvilágított, tömjén füsttel megtisztelt fatábla előtt állok és merengek. Nem tudom biztosan, hogy imádkozom-e. Csak jó itt állni. Belemerülni a szent tekintetbe. Vajon ilyen lenne az Isten arca? Hogyan jellemezte volna Jézust egy újságíró? Mit látott volna meg benne egy antropológus? Miként írná le egy szociológus? És hogyan tekintettek rá a tanítványok, vagy éppen a farizeusok? Mit látott benne a nép? És végül, hogyan nézte őt az édesanyja, Mária? Mindenki ugyanazt az arcot látja, és mégis mindenkinek más. A tökéletes Isten arc, minden emberi alak és jellem mintája, őstípusa, amelyben jelen van az Isten, ugyanakkor jelen van benne sok milliárd ember, mindenki, aki csak élt és élni fog itt, ezen a teremtett világon. Mindenki fölismerheti benne önmagát, és minden emberben fölismerhető ő maga. Ki tudná lefesteni, milyen ez az arc? Az ószövetségi törvény egyenesen tiltotta, hiszen Isten soha nem látta senki. Először Betlehemben pillantotta meg Istent az ember. Eddig tartott az ószövetségi ábrázolás tilalma. Hiszen ha történetesen az egyik pásztornak kedve támadt volna lerajzolni a feleségének, hogy mit látott a jászolban, ez lett volna az első Krisztus ábrázolás, az első ikon. Persze akkor még nem igen gondolt erre senki, csak amikor a föltámadás után kezdtek ocsúdni az első tanítványok, akkor kezdtek el töprengeni, ki volt itt közöttünk, kit láttunk magunk előtt. Előbb csak hitükben, később gondolataikban, az értelmükben is kezdték fölfogni az üdvösségszerző művet, annak egyes részleteit, majd lassan egész életük minden porcikájával vallották. Ez valóban az Isten fia volt. Egyre jobban értették, mit jelent. Amit mindjárt az elején meghirdetett Jézus, hogy közel került hozzájuk az Isten országa. Láthatóvá, érinthetővé, megölelhetővé vált az Isten. Aztán kitárta karját, hogy ő maga ölelje át az egész világot. Ettől kezdve nem kétséges, hogy az ószövetségi parancs nem megszűnt, hanem beteljesült. Kiderült, hogy az addigi ábrázolási tilalom csupán előkészülete volt a megtestesülésnek. Még érzékelhetőbbé tette a fölfoghatatlan titkot, hogy az Isten, a soha nem látott Isten közénk érkezett. Azóta minden ikonnal ezt a közénk érkezését valljuk. A megtestesülés az ikon kulcsa, az ikon pedig a megtestesülés pecsétje. Ha az ikon elé állok, ha Krisztus szemébe nézek, Isten országát látom, ami, aki közöttünk van. Benne látom az egyházat, melynek ő a feje, én pedig tagja vagyok. Benne látom a szenteket, akik nélküle ugyanolyan hitványföldi figurák maradtak volna, mint én vagyok. De benne látom önmagamat is, aki még nem vagyok. De általa, vele élő kapcsolatban maradva elérhetem a mennybe jutott önmagam. Már attól szentebbé válok, ha az ikon elé állok és nézek. Nem a fatáblát, nem a festéket, nem az alakot, az Istent szemlélem. Mm-hmm.
Műsorunk végén Jászter Beáta kéri figyelmünket. Áprili Lajos Két út című versét halljuk tőle. Nem először mondja kedvenc versét, és osztja meg velünk azokat a gondolatokat, melyeket a költemények keltenek a lelkében. Hitvallása szerint ugyanis a versek imák. Mindig tudtam, mondja. Ezekkel többet lehet hatni az emberek lelkére, mint hosszas beszélgetésekkel. A vers gyógyít. Én is gyógyulok általuk. Ha csak egyetlen emberhez eljut a gondolatom és azt a szívébe zárja, már nem értem hiába. Hallgassák szeretettel!
Áprili Lajos. Két út. Októberi tarkafák közt hegyvidéken vitt az utam, s áldott testű ifjú asszony lassan szembe jött velem. Jött a völgy felől pihegve, arca meggyulladt a szélben. Így vitt engem is, mesélte, hegy felé az én anyám. Vitt a hűlő postaréten, szívdobogva nagyanyámhoz. Régi tornyú városvégen, házikóban éldegélt, télre gondolt, téli fára, unokára és halálra, s várva várta jöttömet. Útra súlyos testű voltam, neki mégis könnyű voltam, mert örömmel hordozott. Vitt az őszben nagyanyámhoz, hegyre forradt házikóba, még november meghozott. Istenem, befurcsa most így, völgy felé a tarka fák közt, holt anyámat én viszem. Viszem őszben és havakban, viszem halkan és titokban, őt se lássa senki sem. Istenem, bekicsi test volt, súly alig volt két karomnak, s most, mint vén zuhant harangnak, mélybe húzó súlya van. Jött a hóhozó november, ő világra hozta testem, én megszülni nem fogom. Harangsúlyú kicsi testét hordozom, csak hordozom. Két út. Az egyik az anyáé, a másik a gyermeké. Mert ahogyan megszületik, attól kezdve folyton el akar menni. 9 hónapig egyek. Megbonthatatlan egység, teljesség. De amint világra jön, és megérzi saját testét, megtanulja saját énnyét, millió kísérletet tesz az elszakadásra. Először csak testben, majd lélekben is. Az anya pedig boldog fájdalommal veszi tudomásul, hogy az ő szeme fénye már ezt is, azt is tudja. Először csak azt veszi észre, hogy jól érzi magát egyedül is a kis ágyban. Majd 4 kézláb egyre távolabbra megy. Később jár, sőt szalad. Megint később azt mondja: én tudom egyedül. S ezt követi a többi. Jól érzi magát a közösségben, a barátaival szívesebben tölti az idejét. A titkait nem a szülőkkel osztja meg. Az élet az anyák számára feltétel nélküli szeretet, teljes odaadás, lemondás és elengedés. Tudni, hogy meddig tart a főszerep, mikor kezdődik a mellékszerep, később a statisztálás. Királynőből cselédlánnyá. Mindezt a legnagyobb elszántsággal, alázattal és örömmel. Mert bizony az anyát veszem feleségül is, az anya példaképen mondatok sokszor alakulnak át a nekem más a zsánerem és nem akarok úgy élni, mint te mondatokká. De hát ez a világ rendje. És az anyák ezen nem sértődnek meg, mert egyszerre van vajból és gyémánból a szívük. Tudják, mert ők is voltak gyerekek, hogy a szeretet és a csodálat nem múlik el, csak átalakul. Minden érzés visszatér akkor, amikor ráismerünk magunkban az édesanyánkra. A szavaira, a mozdulataira, a beszédének dallamára. S a fájó az, hogy ez akkor történik meg, amikor ő már nincs velünk. akkor értjük meg a lényegét mindannak, amit annyi éven keresztül mondott, de mi süketek voltunk, hogy meghalljuk. Akkor jutnak eszünkbe régi emlékképek, mondatok, amit de jó lett volna hamarabb fölidézni. Fáj a gondolat, hogy nem mondtuk neki többször, hogy mennyire szeretjük, és hogy milyen igaza volt, mert minden úgy történt, ahogyan megmondta. Így hordozzuk magunkban, amíg csak élünk. Ugyanolyan boldog fájdalommal, ahogyan ő hordozott bennünket. Viszem őszben és havakban, viszem halkan és titokban. Őt se lássa senki sem. Két út, amely egynek indul, majd elágazik, végül találkozik, s egyként folytatódik. Mi anyák csodás képességet kaptunk Istentől. Kegyelmi ajándékot. Életet kapunk, életet adunk, a testünkkel táplálunk, úgy adjuk oda önmagunkat, hogy közben semmit nem várunk érte cserébe, és ettől határtalan boldogságot érzünk. A nagy boldogság közben azonban lényeges, hogy jól szeressünk, ne legyünk tökéletesek, csak elég jók, ne prédikáljunk, hanem adjunk példát, szívvel és ésszel vívjuk meg a csatát a serdülő gyerekkel. Engedjük el őket, amikor kell, és szüntelenül imádkozzunk, hogy a mennyei atya vigyázza és vezesse a lépteiket. Mert előfordul, hogy letérnek az útról és eltévejednek, de bízzunk abban, hogy visszatalálnak. Mert az anyák imáját meghallgatják, és az anyák könnyeikkel tisztára mossák a gyermekeiket. Így leszünk végül statisztából főszereplővé, s kis cselédlányból újra királynővé dicsőülünk, mert gyermekünk ránk ismer önmagában, s élete végéig hordoz bennünket.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. A mai adásban megismételjük beszélgetésünket Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettesével, akivel intézményük 25 éves születésnapját foglaltuk össze.
Szeretettel köszöntöm. A 25 éves szülinap előtt, a műsorunk témája előtt még egy olyan fontos dologról beszélgetnénk, hogy a pásztorjátékot az intézményük szervezte a Szent Imre Miskolci Katolikus Templomban. Mit jelent ez a diákok és a felkészítő tanárok életében?
Mindig egy különleges színfoltja a pásztorjáték készület és a betlehemes játék az intézményünkben, és különösen, hogy ezzel a kis pásztorjátékkal mi a plébánia és a templom életében is megjelenünk. Ezért nagyon fontos, hogy olyan gyerekek szerepeljenek el ebben a pásztorjátékban, akik 24-én délután itthon vannak, és a szüleik tudják vállalni azt, hogy az karácsonyi készületben, de ők délután eljönnek a templomban, és ott vannak. Tehát mindig ez az első, hogy felmérjük, hogy kik azok a gyerekek, akikkel együtt dolgozhatunk, és akik szívesen jönnek, és szerintem ez a kulcs szó, szívesen jönnek. ugyanis öröm az ilyen gyerekekkel dolgozni. Volt egy pásztorjáték próbánk, és fegyelmezetlenség ilyenkor nincs, mert a gyerek annyira ott szeretne lenni benne, és annyira szeretné tudni, hogy egyértelmű, hogy figyelés ott van velünk, és dolgozik együtt. És akkor ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy az iskolában az utolsó tanítási napon fogjuk a gyerekeknek előadni, és ugyanígy mi semmilyen változtatást nem eszközölünk benne, de ugyanezt fogják 24-én is előadni a gyerekek. Tehát nekünk az iskolában egy színpadi körülmények közötti pásztorjátékot úgy kell megvalósítanunk, hogy ezt majd templomban, az oltár előtt is a gyerekek előtt tudják adni. És hát a klasszikus pásztorjáték. Tehát ahol a népénekek, amiket minden egyes pásztorjátékban elhagyhatatlan, és ott kell lenni, azok ott vannak. És ezeket igyekszünk megtanítani a gyerekekkel, és együtt énekelni. És hát a történet az pedig az évről évre. A történet ugyanaz, de a gyerekek mindig mások. És nagyon aranyosan, amikor jelentkeznek szerepre, akkor lehetek angyal, én pásztor szeretnék lenni, én király, mert én azt akarok lenni, és ez annyira jó, hogy a gyereknek van vágya, amit mi tudunk teljesíteni. És ezzel a vágyával viszont igazság szerint ő ajándékoz meg bennünket.
Mária és Józsefnek a szerepköre is nagyon kívánt szerepkör?
Igen, bár ez nagyon aranyos, mert hogy ide mindig a szerényebb gyerekek jelentkeznek. Tehát, hogy erre nem szokták mondani, hogy én szeretnék lenni, de megtiszteltetésnek érzik, hogy őt választottuk. Nálunk Mária mindig szokott szólót énekelni. És akkor ez nekünk egy kihívás, hogy megtaláljuk azt a gyermeket, aki gyönyörű hanggal rendelkezik, és bátran is mer szólóban énekelni. De hál' Istennek eddig sikerült.
A 25 éves évfordulójuknak a csúcspontjaként a hálaadó mise után egy gyönyörű előadást hallgathattunk meg, ami Szent Imrének a korszakát összekötötte a jelennel, és egyben az iskola is bemutatkozott ezáltal, és nagyon profi adták elő a gyerekek ezt a színdarabot, amire hónapok óta készültek fel. És azt hiszem, hogy szem nem maradt szárazon, óriási nagy vastapsot kapott a színmű, és a gyerekek nagyon kitettek magukért. Hosszúnak is mondanám, de úgy, hogy a figyelem, én hátul ültem, egy percig sem lankadt. És bárkivel, akivel beszéltünk, meg jó volt látni, hogy önhöz is, mint főszervezőhöz sorokáltak a gratulációhoz. Tehát olyan volt, mint tényleg az Isten áldása rajta volt ezen az eseményen, mert minden kloppolt. Mi kellett ahhoz, hogy eljusson az intézmény ehhez a remek színműhöz?
Hát a jó Isten elsősorban, és a fantasztikus kollégák, akik körülöttünk vannak, és a még fantasztikusabb gyerekek, akiket a szülők ilyenkor nekünk ajándékoztak akkor, amikor beíratták az iskolánkba. Természetesen fontos a jól irányított tervező munka is. Tehát mi ezt november 5-én adtuk elő, de júniusban elkezdődött a szervezése. Júniusban ki kellett találnunk, hogy milyen formában és hogyan szeretnénk ezt a gála műsort megvalósítani, és ötletet, hogy miről szóljon ez a darab. És van egy fantasztikus kolléganőnk, aki estére már a darab elejét meg is írta. És hát a nyár az így maradt, ezzel a fantasztikus darabbal, darab elejével, viszont szeptember 2. hetétől megindultak a munkálatok, és a darab többi része is elkészült. Az a része már, amikor az iskola eseményeihez, hogy mi mindent teszünk a gyerekekkel, hogyan végezzük az oktató-nevelő munkánkat, ezt próbáltuk bemutatni, és hogy annak idején ugyebár Szent Imre is tanult Szent Gellértől nagyon sok mindent, és az édesapjától, és mi megörököltük Szent Imre, ami védőszentünk, és hogy mi ezt a hagyományt, amit örököltünk, hogyan tudjuk továbbadni a gyerekeknek, ezt igyekeztünk megmutatni a színdarabbal. Azokat az eseményeket és mozzanatokat, amelyek jelentősek az iskolánk életében, és nagyon fontosak. Tehát a nyelvtanulás, a mozgás szeretete, a természettudományok, a művészetek, a magyarság, és természetesen a hit mind-mind előtérbe került a színdarabban. és Szent Imre mint egy megerősítette a mi 21. századi iminket, hogy jó helyen van, és csak így tovább is tanuljon, mert amit kaphat, azt nagyon jól fogja tudni használni majd az életben.
Jól láttam, hogy igyekeztek majdnem az összes iskolai tanulójukat szerepeltetni ebben a színműben?
Hát az összeset nem sikerült, mert azért hál' Istennek többen vannak gyerekek közöttünk, de körülbelül 90-100 gyerek szerepelt a darabban. Az énekkar, a néptáncosoknak egy csoportja, mert a színpad nagysága nem engedte meg, hogy minden néptáncosunk felkerüljön. A magyarságtáncnál a negyedik évfolyam szerepelt. Nagyon igyekeztünk, hogy azokat a gyerekek kerüljenek színpadra, akik szívesen bemutatják, amit tudnak, tehát a sportnál is, igen, a focinál olyan gyerekeink legyenek ott, akiknek természetes, hogy focizik, aki kézilabdáz, az természetes, hogy ő kézilabdázik, a floorballos, tehát hogy ez mind látszódjon a mozdulatukon, hogy ezek a dolgok ott vannak az iskolánk életében. És ugyanígy tehát, amikor a csillagok távlatába mutatta a jelenkori Imi Szent Imrének, hogy igen, mi már az űrkutatással is foglalkozunk, mivel benne vagyunk a Kapu Tibor űrprogramba, de természetesen a gyógynövények ismerete, az állatok szeretete, a környezetvédelem ugyanolyan fontos számunkra, mivel ökoiskola vagyunk. A nyelvek tudománya nagyon fontos a 21. században, a robotika, az is szerepelt, mivel robotikán már a gyerekeink programoznak, és apró mozdulatokra tudnak egy-egy összeszerelt gépeket utasítani, ezt mind igyekeztünk megmutatni. Sokszínűek vagyunk, sok mindent csinálunk.
Hogy sikerült az érdeklődést feltartani, és a koncentrációt megtartani a gyerekekbe ilyen hosszú felkészülési idő alatt?
Rétegeiben készültünk a gyerekekkel, tehát miután a fejünkben nekünk összeállt, hogy miről fog szólni az egész, akkor tímmunkák alakultak. Voltunk néhányan, akik a szereplő gyerekekkel foglalkoztunk, akik a főszerepet adják, és akkor a magyar tanárok segítségével a szövegtanulásban támogattuk őket, a beszéd helyes kiejtésben, azt, hogy hogyan kell ezeket majd nekik mondani. Az énekkaros kollégák természetesen a énekkar énekeit, a művészeteket bemutató részletekben a néptáncos, a színvavölgyi néptánc oktatói támogattak bennünket, az Egressy Béni Zeneiskola tanárai tanultak a gyerekekkel, és akkor az utolsó egy hónapban pedig elindult a próba. És akkor az olvasó próbák után már a színpadon, és mindig egy-egy jelenetet próbáltunk, mert azért csak kell tanítani közben, és ennyi gyerek nem maradhatott ki, meg ennyi kolléga sem, és az utolsó két hét volt az, amikor össznépi próbákkal próbáltuk ezt megvalósítani, és hát három részletben láthatták az iskola diákjai. Ezek voltak a mi kis főpróbáink, hogy az utolsó csiszolások is, és itt már így utólag elárulhatom, hogy például az utolsó főpróbán eltört a mikroport, nem működött a hangosítás, és azt mondtuk, hogy jaj, de jó, hogy ez most, és nem másnap, amikor élesben működik a gálán. Tehát úgy igyekeztünk ezt a szemléletet fenntartani végig.
Hány tanár kolléga vett részt kb. A készületben?
Hát öten voltunk, akik az elejétől végig szinte mindenben, de körülbelül másik 5-6 kolléga volt az, aki részt vett a szövegbetanítása során, vagy éppen a tánc részletek betanításában, de mondhatnám azt, hogy a teljes tantestület. Mert amikor én oda mentem, hogy a jelmezhez, hogy nem tudja valamelyikőtök, hogy melyik dobozban fogom találni a régi darabból ezt és ezt, felmegyek és megkeresem neked, és egy fél óra múlva ott volt, erre gondoltál, és azt mondtam, hogy na ez a hatalmas segítség, hogy tehát, hogy mindenki szívügyének tekintette, és vagy már nem voltak szépek a koronáink, és akkor megkértem a kolléganőt, hogy készítenél holnap utánra, vagy jövő hétre kell. És mondom, hogy jövő hét, jó, kész lesz. Tehát, hogy rengeteg kollégának apró kis mozzanata ott van mellette.
Nehéz volt megtalálni a jelenkor Imijét és a Szent Imrének a karakterét?
Nem. Adták magukat. Ez a két gyermek, Érdekes módon hármunknak is, amikor kialakult, hogy két ilyen szerep lesz, és elolvastuk a szöveget, akkor tudtuk, hogy eznek a két gyermeknek íródott ez a szöveg egyértelműen. Tehát a karakterük az nagyon adott volt erre a szerepre. És utána nagyon imádkoztunk azért, hogy ne legyen semmi bajuk, és ott tudjanak lenni a gála műsoron.
Ternyák Csaba érsek atya utána megköszönte a színdarabot az iskolának, és meghívta önöket Egerbe. Erről tudná egy két mondatot mondani?
Igen, nagyon örültünk, hogy érsek atya méltónak tartja a munkánkat arra, hogy ezt mások is megnézzék, és megkért bennünket, hogy szervezzük meg és kerítsük meg azt az alkalmat, hogy ezt az más egyházmegyeiben lévő egyházi intézmények is láthassák, és ha a szervezés sikerül, akkor tavasszal Egerben, a bazilikában ezt elő fogjuk adni még majd, és akkor láthatják mások is.
És akkor ugye ezt mondhatjuk, hogy a diákok is érezték, hogy itt most valami nagyot alkottak.
Igen, igen, tehát azért ennek a súlyát a gyerekek is érezték minden egyes mozzanatban. Ha csak annyit mondok, hogy a színpad háta mögött egy függöny volt, és az összes szereplő gyerek ott ült. Nem egy külön teremben ültek a gyerekek. Nem úgy, mint a színházban, hogy a függöny mögött van egy terem, és akkor oda lehet őket vinni. Nem. Ők a függöny háta mögött végig ott ültek a színpadon, és csendben voltak, és fegyelmezetten. Igaz, hogy volt velük két kolléga, de igazság szerint csak azért, hogy mindig tudják mondani, hogy most kiknek kell fölállni, mert hogy ők következnek, akik színpadra lépnek majd.
Ha 20 éves gálájukat összehasonlítjuk, akkor mennyiben tért el a két esemény?
Más volt a koncepció. Más jellegű volt a 20 éves évforduló és a 25. A 20 éves egy kisebb volt, mert hogy az a Covid idején volt. A 15 évesen adtunk elő egy színdarabot, szintén ugyanígy az iskolában, de a Szent Imre életét, a történelmet mutatta meg. Mi viszont úgy gondoltuk, hogy egy negyed században most már az intézményünk is jelenjen meg, és tehát az idei az egy kicsit más volt, mint a többi.
És most az utolsó napról, a lezáró eseményről beszéltünk, de ez egy egész éves ünnepség sorozat volt.
Így van, november 5-én ért véget. Ezt tavaly november 5-én kezdtük el. Akkor egy festmény megáldása volt. Molnár András festőművész készített egy Szent Imre képet az iskolánknak. Ennek a megáldása volt, és ünnepélyes keretek között szentmisével történt, és ekkor vezettünk be egy hagyományt, hogy az elsős diákjainkat, a nyolcadikosok egy jelvénnyel az iskola tagjai közé fogadják és feltűzik, mint egy a legöregebb diák, a legfiatalabbat, és így megszólítják ők egymást, kapcsolatot teremtenek, elindítottunk, és az idén is volt egy Szent Imre rajz pályázatunk, és egy imaíró pályázatunk, amit szeretnénk ugyanígy azért majd évről évre tovább vinni. Ezzel nyitottuk, és ezzel zártuk, és hát a tavalyi évünk ez végig a gála szellemében készült, és ezért ki is adtunk egy kis könyvet a 25 évre, amiben, ha a 25 évet szerettük volna végigírni, akkor hát nagyon terjedelmes kötetet hoztunk volna létre, ezért mi úgy gondoltuk, hogy a 25. tanévet mutatjuk be, hogy hogyan zajlott az iskolákban a 25. tanév. Természetesen az elején van egy kis kronológia az előzőekről, előző igazgatóink is írtak az intézményben töltött évekről, és utána pedig a 25. tanévünket mutattuk be.
Január hogyan fog folytatódni az intézmény életében? A lelkileg megtelt és a beiglikkal megtelt gyerekeket mennyire sikerül újra visszacsábítani a padokból?
Hát az első hét az biztos nehéz lesz minden egyes alkalommal. Hát 5-én kezdjük majd az iskolát, és 6-án reggel szentmisével indítunk, ami vízkereszt ünnepére lesz, utána ünnepélyes házszentelés lesz, és majd úgy folytatódik a tanítás. Hát az első hét az mindig visszaszokás a gyerekek részéről. Nagyon sok idejük nem lesz, ugyanis 3 hét múlva zárul az első fél év. De már ezen az első héten is várjuk majd a következő évi első kisdiákokat, tehát január 9-én már óvodás foglalkozások is lesznek az intézményünkben, hogy a jövő évi elsősöket és szüleiket megismerjük, és ők is megismerjenek bennünket.
Az óvodából egyenes út vezet önökhöz?
A Szent Anna óvodából igen, de természetesen várunk más óvodákból is gyermekeket. Már volt egy foglalkozásunk a leendő elsősöknek novemberben, és azt tapasztaltam, hogy a Szent Anna óvoda mellett nagyon sok más óvodából is voltak érdeklődők az iskolánk felé.
Ha az iskolájuknak a pozitívumait nézzük, akkor szerintem az egyik az nagyon kiviláglik, hogy önök a délutáni programokat nem, hát ilyen fiatalosan fogalmazva, nem tolják túl, ha ezt mondhatom. És ez szerintem óriási előny a családoknak is, és a diákoknak is. Ez hogyan sikerült így az évek alatt erre rájönni és kivitelezni?
A mai rohanó világunkban azt tapasztaljuk, hogy a szülőknek nagyon kevés idejük van arra, hogy amikor ők délután, munka után a gyermekükkel találkoznak, hogy ők még ezt tanulással és különféle foglalkozásokkal töltsék meg. Ezért nagyon igyekszünk, hogy 4 órakor a gyerekek már megtanulva, a másnapra felkészülve hagyhassák el az intézményünket. Ezért tanítás után egy rövid pihenővel, a szabad levegőn való feltöltekezés után nálunk napközi van, nem iskola otthon, és a napközis nevelő segítségével készülnek a délutánra. Természetesen vannak sportprogramjaink, floorball, kézilabda, sakk, a művészeti oktatások is ekkor vannak, de közben a napköziben folyamatosan folyik a másnapra való készület és a házi feladatok megoldása.
És ha ezt jól értem, akkor ez nem is kötelező ez a napközi?
Mivel az intézményben 16 óráig kötelező a bentartózkodás minden kis diák számára, ezért a gyerekek nagy része ott van napköziben, főleg alsó tagozatban, mivel a szülők dolgoznak, és ez még 5.-6. osztályra is érvényes. Viszont ha a szülők kérelemmel fordul, akkor el szoktuk engedni, tehát ha valakinek sport vagy zenedébe viszi a szülő, és ez beírja, hogy én minden kedden délután szeretném elvinni a gyermekemet és a tanítását, otthon fogom a tanulást megoldani, akkor természetesen aznap délután nincs a gyerek napköziben.
Versenyekre mennyire fogékonyak a diákok, hogy elmenjenek különböző megméretetésekre?
A sportversenyek igen, ma is országos elődöntőbe jutott az iskolánk csapata. Tanulmányi versenyekre is mennek, ma is voltak a karácsonyi szavaló versenyen, tehát igyekszünk mind tanulmányi, mind sportversenyekre is vinni diákjainkat, és hát tegnap is nagyon szép eredményt vehettek át testnevelő kollégánk és igazgatónunk az egyetemen az elmúlt év sport eredményeiért. És ott voltunk a Vecán Zsoltár éneklő versenyen, nagyon szép eredményeket értek el diákjaink. Én azt hiszem, hogy nem is maradt olyan kis diák, akinek kapott volna valamilyen elismerést ezen az eseményen. Hát bizony az adventi hangversenyünkön majd meg is lehet hallani őket, mert természetes, hogy ők is fel fognak lépni, mert nagyon fontosnak tartottuk ezt a versenyt, és ott voltunk 3 kollégával.
Végezetül mit kíván a következő esztendőre az intézményük számára?
A Jóisten áldását, és ez az áldás sok türelemmel, szeretettel és mosollyal legyen tele.
Én is ezt kívánom önöknek, és szívből gratulálok a 25 éves évfordulóhoz, és sok erőt és kitartást a tantestületnek a évi szolgálathoz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük beszélgetésünket Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével, akivel az intézmény 25 éves évfordulójáról emlékeztünk meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencia.